Sportvilág.
Szenegál ellen bemutatkozik Franciaország is a labdarúgó világbajnokságon. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Nincs magyar a négy között a franciaországi Vívó Európa bajnokság nyitónapján. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Sportvilág.
21 órától játszik Franciaország Szenegál ellen a labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, ebbe belé is kapcsolódhatunk most. A kommentátorok Szabó Bence és Edvi László.
Nagyszerű paszt adott, tehát gyakorlatilag erről szól a futballnak egy bizonyos faktora, hogy a védők közé üres területbe beütött labda, ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen jó
ütemben elinduló. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, vezet Franciaország Szenegál ellen, Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia együttes az elmúlt percekben, remek paszt adott Olizé, és Mbappé pedig érkezett, és a 16-oson belülről pedig közvetlen közelről ellőtte Mendy mellett a labdát laposan, és ezzel szerezte meg tehát a kétszeres világbajnok a vezetés Szenegál ellen. Közben Mbappé ismételten helyzetbe kerül. Eddig a mérkőzésen egyébként az első félidőt nézve Szenegálnak volt két nagy helyzete, majd ezt követően a franciák belebátorodtak a mérkőzésbe, és egyre több veszélyes lehetőségük volt. Közben most a másik oldalon egy újabb lövés, és egy gól! Szenegál rögtön egyenlít, de közben úgy látom, hogy azért nem akkora az öröm, mert hogy le se helyezkedett Nicholas Jackson, hiába lőtt egy óriási gólt Franciaországnak, és hiába örült a stadionnak a szenegáli fele. A játékvezető jelezte, hogy Nicholas Jackson lesen helyezkedett, legalább egy méteres lesen bizony a Bayern München csatára. Menyán visszahátrált a kapujába, de már teljesen mindegy volt. Egyébként gyönyörű gólt szerzett, de nem ez számít, hanem az, hogy Franciaország szerezte meg a vezetést a mérkőzésen.
Szabó Bencét és Edvi Lászlót hallhatták, a mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban tovább követhetik élőben, és ígérem visszakapcsolunk majd még hozzájuk, de elmondom a legfontosabb híreket. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar együttes idegenben kezd majd. Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója Szegő Tibornak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban a sorsolás után.
Hát, ha őszinte vagyok, akkor kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóban, mint a szerb második helyezettet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Találkoztam most velük, beszélgettünk. Az a jó része mindenképpen, hogy elég közel van azért Budapesthez, mert ugye azért Novi Sad, Újvidék, az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik, és egy viszonylag kisebb stadionjuk van, most mutatták meg, még itt az UEFA előírások miatt kérdéses, hogy pontosan hány fő lesz a kapacitás, de szerintem nagyságrendileg ilyen 8-10 ezer főbe fog megállni. Ehhez képest azt mondják, hogy viszonylag százalékos arányban azért viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
Ki lehetett volna még a Vojvodina helyett? Ugye a szlovák Zsolna, a román univerzitáta, a szlovén Aluminii, az ír Derry City, illetve az izlandi Vestri. Ezek közül melyiket szeretted volna jobban, ha választhattál volna?
Figyelj, régóta ismerjük egymást, tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem választanék. Tehát ez egy olyan dolog, hogy itt sorsolnak, itt kapunk, és arra kell felkészülni. Természetesen, ahogy mondtam itt az elején is a beszélgetésünk, hogy lettek volna könnyebbek is, de az meg más szempontból lett volna nehéz. Tehát például, hogyha nézegettük, hogy az izlandi csapatot kaptuk volna, akkor az Reykjavíktól még 6 óra buszút. Tehát nyilván, hogy mindegyiknek megvan a pro és kontra oldala. Én azt mondom, hogy játékerő szempontjából talán mindegyik gyengébb lett volna, mint a Vojvodina, de ezt is nehéz megmondani, és nem akarok senkit megbántani. Viszont az egy pozitívum, hogy tényleg közel van Budapesthez.
A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen a hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj jelenében szerződött a Famalicaóhoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Bobák Róbertnek indokolta a döntést.
Először is hadd mondjam, hogy a Chema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Chema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztból.
2028-ig volt élő szerződése, sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Chema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb, vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
Chema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabdaszeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 7 év után távozik Chema Rodriguez. Azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainknak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
A kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
Az elnökséggel hosszasan beszéltük azt, hogy mire a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrözők között András Fi Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszóikat mindhárman elveszítették. András Fi a 6., Szűcs az 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. A helyszínen először Battai Sugár értékelt Keszi Dórának.
Legjobb 8-ba jutottál, illetve ketten ugye Lucával legjobb 8-ba jutottatok. Hogy értékeled ezt a napot? Mert ugye nap eleje azért sima volt, aztán jött egy francia ellenfél. Hát nyilván őket hazai pályán nem könnyű legyőzni, hogy értékeled ezt a mai napot.
Igen, azért a nap eleje se volt sima, ugyanis elég szoros ilyen 13-as győzelmeim voltak, ha jól emlékszem, úgyhogy egyébként egy fárasztó nap volt. Alapvetően nekem így a szezonban nem kellett csoportkört vívnom, úgyhogy ennek örülök, hogy fel tudtam pörögni az elejétől fogva, és egy aránylag jó csoportot tudtam vívni. És Hát persze nagyon sajnálom, hogy kikaptam a francia lánytól, mert általában, vagy hát legutóbb például megvertem őt, és most valahogy azt éreztem, hogy nem tudok találatot adni, pedig voltak jó ötleteim. De hát tényleg nagyon jól vívott, fel volt pörögve, gratulálok neki, de remélem, hogy legközelebb ezt meg tudom ugrani, és akár ilyen szerencsésebb tusoknál is jól fogok tudni reagálni. Annak pedig külön örülök, hogy a Lucával mind a ketten 8-ba voltunk, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szám, úgyhogy remélem majd legközelebb érmesek leszünk mindketten.
Tehát, hogy azért csoportkort is kellett vívni, hát ugye az Európa-bajnokságnak a különlegessége, hogy itt nincsenek kiemeltek. Én szerintem most tényleg mennyire nehezítette meg a dolgotokat, mert ha jól tudom, a másik épületben azért nagyon-nagyon meleg volt. Annyira bírtátok a körülményeket.
Igen, nagyon-nagyon meleg volt. Nekem az első asszom az 5-4 lett, és amúgy is egy nagyon mozgós asszó volt, úgyhogy én ott azután azt éreztem, hogy körülbelül, mint hogyha levívtam volna 2 csoportkört. Tényleg elég durva körülmények voltak, de hát mindenkinek ugyanaz a kiinduló pont volt, meg ugyanazok az esélyek, úgyhogy igazából hát nehezen, de bírtuk, meg én tényleg örülök annak, hogy azért az utolsó asszukra is higgadt fejjel tudtam vívni egy ötös asszóban, mert ott igazából leginkább ez számít, hogy egy határozott, higgadt vívást tudjak legalábbis én csinálni, és akkor nem fognak meg nagyon.
Tavaly szereztél bronzérmát, ez most mennyire csalódás, hogy idén nem sikerült egyéniben érmát szerezni?
Sajnálom, mert azt gondoltam tényleg, hogy ezt a francia lányt meg tudom verni, és nagyon örültem volna persze, hogyha sikerül ismét érmet szerezni, de ennek ellenére egyébként jó asszukat vívtam így a nap folyamán, ezért így nem vagyok annyira csalódott, de persze még bennem van az a tüske, hogy egy érem azért igazán jó lett volna.
Következzen András Fi Tibor, a riporter Kesszi Dóra.
Te jutottál a legtovább a férfi párbaj törőzők közül. Hogy érezted, milyen volt ez a napod? Mert Szetei Andrást idézve, Tibi mindenkit agyonvert, ugye egészen ameddig államértél Loyoláig. Milyen volt ez a mai nap?
Varai Gábor volt szövetségi kapitány, mondta nekünk mindig azt, hogy a mostoha körülmények növelik a teljesítményt. Hát ma elég mostohák voltak a körülmények, azért ez nagyon brutális volt ilyen melegbe vívni, és így elhúzták az egész napot. De azt kell, hogy mondjam, hogy jól vettem az akadályokat, és tényleg jól vívtam a csoport. Is végig, és aztán a táblán sem voltak könnyű ellenfeleim, de valahogy nagyon magabiztosnak éreztem magam. Gyakorlatilag azt, hogy Bernben tudtam vívni az egyéniben, ugyanazt a dinamizmust, ugyanazt a határozottságot tudtam hozni. Hát sajnos a 4-be jutásért az ellenfelem is nagyon-nagyon jól vívott, azért az látszott a nap folyamán is, hogy nagyon erős ellenfeleket vert, meg és ellenem is brillírozott az asszónak az elején, illetve a közepén. Úgyhogy nyilván így egy kicsit csalódott vagyok, illetve hát a srácokkal csalódottak vagyunk, mert nem tudtunk érmet nyerni. De én személy szerint azt érzem, hogy mindent kiadtam magamból, és hogy azért azt kell, hogy mondanom, hogy jó formában jöttem ide is, hogy jól vívtam. Így ki lehet kapni, hát abba bízom, hogy a csapaton ott sikerül felállni a dobogóra.
Ez miért van, hogy valahogy a belga Loyolának tényleg nem tudjátok az ellenszerét, mert nagyon sokatokat megvert így a szezon közben is. Valahogy olyan ilyen fura stílusban is vív, de hogy egyszerűen így nem találjátok így ellene egy ritmust, vagy nem tudom.
Igen, bár az idei szezonban egyébként nem vívott túl jól, tehát azt hiszem 32 volt a legjobb eredménye, hát a mai napra nagyon felszívta magát, és tényleg nagyon rég láttam, hogy ilyen jól vívott volna. Kár, hogy ilyen korán összekerültünk, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy színvonalas meccs volt, és akár egy döntőnek is beillett volna, de hát ilyen a sport és a vívás, kell egy kis szerencse is, meg tényleg ebben a melegben, meg egy ilyen hosszú napon azért 6:40-es busszal jöttünk ide a terembe, és persze meg óráról órára változik a forma, nehéz végig ott lenni a topon. Most ezt így sikerült, szerintem az irány, amit az év végén megtaláltam, az jó, és szeretném ezt tovább vinni a csapatra, illetve a VB-re is.
És akkor a legfontosabb hírek után ismét labdarúgás, hiszen az adás elején, ahogy hallották, 21 órától játszik Franciaország Szenegál ellen a világbajnokság I csoportjában, New Yorkban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így ebbe bele is kapcsolódhatunk. A kommentátorok Edvi László és Szabó Bence, a szakkommentátor Bene Ferenc.
Csapattársa Dembélének, egyébként minőségben nem sokkal gyengül ez a francia csapat.
ez komoly adekvat megoldás.
Ismételten köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Igen, közben a cserék megtörténtek. Franciaország továbbra is 1-0-ra vezet Szenegál ellen. A 80. percben járunk a mérkőzésen, és az aranylabdás Dembélé helyén a folytatásban Barcola, és közben pedig elindul a szenegáliak támadás. Ebben a pillanatban megakasztották őket, és ezt követően pedig Theo Hernandez volt az, aki kipasszolta a pályának a bal oldalára, és hátul jár a labda most a franciák lábán.
A franciák tehát nyugodtan adogattak, hogyha jégkorong meccs lenne, azt mondanák, hogy fagyasszák a korongot, de hát azt hiszem, hogy a New Jersey kánikulában ezt igazából nem mondhatjuk. Aztán a franciák eladják, és bedobásra jöhet a szenegáli válogatott. A szenegáli válogatottnak most már azért pörögnie kell. Az első játékizben jó volt a csapat, most azonban eladják a labdát, tehát ismételten jöhetnek a franciák. Felazult egy kicsikét a szenegáli védekezés, hiszen feljebb tolta a védőfalát a szenegáli gárda, a franciák pedig a bal oldalon próbálkozhattak, azonban sikerült végül is megszerezni az afrikai csapat játékosainak a labdát, és nyilvánvalóan a fontos az lenne, hogy előbb-utóbb menjenek át ellentámadásba, hiszen 1-0 arányban vezet Franciaország. Most a bal oldalon próbálkoznak Diouf révén a szenegáliak, még mindig Diouf, éppen hogy csak a franciák tér felén vannak, aztán most már egészen visszakerülnek a saját térfelükre. Idrissa Gueye az, aki próbálja átküldeni a labdát az ellenfélnek a térfelére, aztán Pape Gueye az, aki keresi a rést a pajzson. A franciák most beállnak négy emberre védekezni, a szenegáliak pedig nem mozognak eleget, tehát nem találnak igazából társat maguknak a középpályáról irányítani szándékozó szenegáliak, és meg is szerezték a franciák a labdát. Rabiot, egy fantasztikus indítás, az indítást követően a helyzetben a franciák is 2-0 arányban vezet Franciaország, a gólszerző pedig Barcola, hát ki más lenne az a játékos, aki egy perccel ezelőtt érkezett a pályára, erre szokták mondani, hogy gratuláció jár az edzőnek, a szövetségi kapitánynak, aki fantasztikus érzékel küldte be Dembélé helyére Barcolát, Barcola pedig a fellazuló szenegáli védelem mögé került, és gyönyörűen lőtte el a labdát a szenegália kapusa Eduard Mendy mellett, így aztán 2-0 arányban vezet Franciaország, és azt hiszem, hogy most már kijelentett, hogy lassacskán ez a találkozó eldől, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy az utolsó világeseményén szereplő Deschamps kapitány pedig fantasztikusat húzott, nagyszerűen mozgott el a védőjétől Barcola, talán már fáradt is a védője Koulibaly, elment Koulibaly mellett, aztán átcsippentette a labdát Eduard Mendy fölött, igazi klasszis megoldás volt ennek, és ennek a klasszis megoldásnak köszönhetően 2-0 arányban vezet Franciaország. Amikor már a második játékrész 38. percénél tartunk, vagyis már igazából csak egy kicsivel több, mint 10 perc.
Körülbelül erről beszéltem, amikor említettem, hogy jót tesz a mérkőzésnek az első francia gól, hiszen a szenegáli csapatnak ki kell nyírnia, sokkal többet kell kockáztatnia, és ki kell jönni ebből a sündisznóállásból. Ezáltal lehet egy olyan mérkőzés, amin Szenegál visszajön a mérkőzésbe, de lehet egy olyan meccs is ebből, hogy több területe marad a francia támadóknak, és ennek az ékes példája ez a gól is. Egyébként Mbappét annak ellenére meg kell dicsérni ennél gólnál, hogy nem ért labdába, hiszen center pozícióból kihúzódott baloldalra, és ezzel magára vonta a védők figyelmét, hiszen Mbappé hogy nem vonná magára, amikor egyrészt az első gólt szerezte, másrészt bármilyen megmozdulásra reagál a védelmi vonal, és a Mbappé által nyitott pozícióba Barcola mélységből indult be, és megint csak a mélység is sprint, tehát én a sprintelést hiányoltam a franciák játékában az első fél időben, hiszen úgy harangoztuk be a mérkőzést, hogy a sebességek mérkőzése lesz, és ez most már markánsan megjelenik a francia válogatott játékában, de kell hozzá az első gól, és kellett hozzá az is, hogy egy tempót váltson a francia válogatott. Minden esetre gyönyörű volt a mélységi passz, nagyon tudatos volt Mbappénak a területnyitása, és Barcolának meg kellett futni azt a 20-30 méteres sprintet, jött a labda, és utána pedig a rossz ütembe kimozduló kapus, hát úgymond felett, mert szépen alá bökött, úgymond a labdának alá perdített, és nagyon szépen behullott a labda a kapu közepébe. Tényleg klasszis gól volt, de taktikai szempontból is.
Ő újabb kétszer a szenegáliaknál, Jackson, illetve Papagéa teljesen elkészült az erejével, úgyhogy őket már nem láthatjuk a folytatásban, és Bamba Dieng az egyik, aki beérkezett, a másik játékos pedig Ndiaye, utóbbi az Evertonnak a játékosa. Ilyenkor már nehéz elkönyvelgetni a cseréket, hiszen folyamatosan felborul a rendszer, miközben a szenegáliak a jobb oldalon próbálkozhatnak, Mennyán kapus azonban kivetődik és megszerzi a labdát. Igen, kicsikét úgy érezte az első játékrészben, hogy talán a franciák olyan takarékos üzemmódban voltak, mondjuk, hogyha egy autónak van 5 sebessége, akkor talán olyan 2-3 sebesség között próbálkoztak. Most azonban bal oldalon elmennek a franciák. Bent két játékos is kéri a labdát, nem ők kapják, hanem egy visszabújítás. Olizéhez ez aztán Olizé visszatette Mbappének, és Mbappé nem tudta igazából erőből meglőni, pedig 12 méterre volt a kapusra szemben. Olizé is lövette volna, de tényleg Olizé is alá játszik Mbappénak, nincs mese.
Hát igen, így zajlik ez a játék a franciáknál. A 86. percben járunk, úgyhogy ők vezetnek 2-0-ra Szenegál ellen, és benne van a mérkőzésben egyébként egy harmadik gól is, de majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek így a találkozó végére a franciák, majd ezt követően most már Duyé a labdával, ő tűnt föl veszélyes pozícióban, ezután pedig Rabiothoz kerül egészen hátra a labda. Két gólszerző, ugye Mbappé és Barcola, a 66. illetve a 82. percben születtek ezek a gólok. Menjen is hozzáér most a labdához, illetve akkor most már Saliba, az Arzenálnak a védője, az, aki birtokolja egy kicsit a labdát. Letámadnak most a szenegáli játékosok, és bizony ez jó a franciáknak, mert hogy el tudnának indulni egy ilyenből, azért az előző két, vagyis az első, hát a két gól ebből a szituációból született, hogy egy hosszabb indítás után meg tudták futni az embereiket, és bevették a kaput. Közben én már úgy látom, hogy a franciák készülődnek egy cseréhez, úgyhogy ismételten változtatni szeretne Didier Deschamps, és hogyha jól látom, akkor az bizony Ryan Cherki. Kérdés, hogy ki jön le a pályáról, de ez pillanatokon belül kiderül. A Manchester City játékosa érkezik, és Désiré Doué az, aki elhagyja a játékteret, a Paris Saint-Germain játékosát váltja Cherki, a Manchester City futbolistája, úgyhogy ő is szerepet kap itt a világbajnokságon. Egyébként Cherki a második legtöbb gólpasszt adta a Premier League-ben, amennyiben én jól emlékszem, de azonnal rá is tekintek a statisztikára, miközben a franciák támadnak.
Hát az egyik csere már jól alakult, sőt az első cseré jól alakult Deschamps-nak, ugyanis gyakorlatilag egy perce volt fenn a pályán Barcola, amint megduplázta a francia válogatottnak az előnyét. Hát hogy Cherki fog-e gólt lőni, azt nem tudjuk, azt, hogy egy percen belül gólt lő-e, azt megmondom fél percen belül, de azt nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy a találkozó további részébe betalál. Egyébként a 43. perc. A második játék, ez a baloldali támadás egyre jobban fárad most már, úgy érzem, a szenegáli csapat, holott négy friss játékos is érkezett a szenegáliakhoz. Baloldalon éppen Barcola volt az, aki nagy lendülettel indult, és akkor egy jól ismételt egy cserét láthatunk, az ötös számú játékos helyére érkezik a hatos, vagyis Pate Stiss, a Rayo Vallecano-nak a futballistája érkezik Idrissa Gueye helyére, vagyis Papa Gueye után Idrissa Gueye-től is elköszönünk, úgyhogy az utolsó csere lehetőségét is kihasználja a szenegáli szakvezetés. Hát nyilvánvalóan ez most már annak szól, hogy minden megpróbálnak esetleg még ezen a mérkődésen az egyenítés érdekében, de ha ez nem is sikerül, legalább szokja minden játékos, akinek van rá lehetősége a világbajnokság légkörét, tehát ötödik cseréjét is kihasználta a szenegáli válogatott. Pate Stiss, Rayo Vallecano játékos a 30. válogatott mérkőzését könyvelheti el. Az nem kevés egyébként.
Közben pedig jöhet majd egy kirúgással Franciaország. Egyébként közben akkor Ryan Cherkivel kapcsolatban az a információ, amit említettem, igen, ő szerezte a második legtöbb gólpasszt a Premier League aktuális idényében, de ezzel kapcsolatban mondott egy érdekességet, amikor erre a statisztikára neki is fölhívták a figyelmét, hogy azt nyilatkozta, hogy a futballban nem a számokra fognak emlékezni, hanem azokra a pillanatokra, amelyeket produkálsz. Hát Ryan Cherkitől várjuk akkor, hogy az olyan pillanatot produkáljon, amire mi is emlékszünk majd. Egyébként ez a 8. válogatott mérkőzése az egyébként algériai felmenőkkel rendelkező labdarúgónak. Közben most már Szenegál a pályának a bal oldalán. Kundét nem sikerül becsapni, nagyon úgy tűnik. Hiába próbáltam meg Sadio Mané átengedni a lába között a labdát, lábai között a labdát. De egy szögletet ki tudott belőle harcolni, amelyet nem ő fog elvégezni. Egyelőre két labda a pályán, de ezt Sadio Mané megoldja, kigurítja, és érkezik a 25-ös számú Diouf, az, aki majd Szenegál oldaláról becsavarhatja a labdát középre. Egyelőre még kivár a West Ham-nek a játékosa, és most teszi be a labdát bal lábbal, átíveli a túloldalra, visszafejelt labda, ott lehet a ismételt fejes, azonban Cherki az, aki leveszi a labdát, és elindul Franciaország. Azonban a védők odaérnek, a szenegáli védők, és hátra teszik a labdát. A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percében járunk.
A szenegáliak birtokolják a labdát hátul, egyébként lelkes kis csapatról van szó, nem adja fel, de hát azt hiszem, hogy egy világbajnokság ez a minimum, hogy nem adják fel. Hát 8 percig még élvezhetjük ezt a találkozót, egy gyakorlatilag eldőlt találkozót, a 8 percet tesz rá a játékvezető. Igen, 3 perc az ivószünet, és akkor láttunk ugye már 5 cserét szenegáli oldalon, láttunk 2 cserét a francia oldalon, tehát összesen 7 új játékos került a pályára, ha szokták mondani, hogy játékosonként egy fél percet mindig hozzátesz a játékvezető, így nagyjából meg is vagyunk ezen hát ez a 8 percet.
Mindössze 4 játék megszakítás volt, játék megszakításonként szokták mondani, teljesen érthetetlen ez a 8 perc megint.
Igen, ez már a katari szint, amit láttunk 4 évvel ezelőtt, tehát amikor tényleg ilyen 10-valány perceket tettek fel rá a játékvezetők. Nos, hát Szenegálnak ezek szerint még 8 perce van arra, hogy szépítsen, vagy esetleg még egyenlítsen is. Hát nyilvánvalóan a szenegáliak sem fognak a kardjukba dőlni, hogyha nem sikerül ezt a mérkőzést pontszerzéssel abszolválni. Most a jobb oldalon ipar cserekét beállt Serki veri meg a védőjét, Serkina sikerül góllal bemutatkozni, mint Barkulának egyelőre nem, mert Serkitől elvették a labdát. A szenegáliak Sadio Mané egészen hátra húzódik, azért le a kalappal az öreg Sadio Mané előtt. Feltűnik a saját 16-osán belül.
Szabályosan szerel.
Hát a játékot szerint szabályosan szerel. Igen, sokak szerint nem. Igen. De így nem, mert nyerni fog értem Franciaország, tehát ilyen szempontból szerencsé van a játékvezetőnek, hogy nem adott 11-est azért a szituáció, mert két gólt azért szereztek a franciák, ugyebár Mbappé, illetve Barcola révén, és most is Olizé az, aki birtokolja a labdát a saját térfelének a közepén, aztán Olizét a kezénél fogva visszarángatják. Egyébként rövidújú mezben játszik a francia válogatott, tehát csak a kezét tudta megfogni az ellenfele, tehát nem a mezének az ujjánál húzta vissza, hanem csak a kezénél fogva. Most már kocognak azért a franciák, annyira nem kapkodnak két gólos erőjük tudatában. Mbappé a bal oldalon most már hátra teszi a labdát, aztán visszakapja Mbappé a saját térfelére, gurítja vissza a labdát, egészen hátra kerül a két belső védő, passzogat egymásra Saliba és Upamecano, aztán Tchouaméni hátra tette a kapushoz, Menyánhoz, hát igen, ez amit Bene Ferenc is mondott, hogy pont kupa hátára mindkét csapat játékosainak ez a plusz 8 perc. Most nem tudom, hogy ezt a 8 percet hogy fogják itt lepörgetni. Egyébként a nézők is elindulnak hazafele, úgyhogy a nézőket sem érdekli különösebben már ez a plusz 8 perc. Furcsa dolog ez. Lehet, hogy előbb-utóbb változtatni kéne, vagy legalábbis valami közleményt kéne, vagy valami egységesítést kell kitalálni a FIFA-nak is, hogy az ilyen találkozóknál azért nem biztos, hogy feltétlenül 8 percet rá kell tenni. A franciák most eldugták a labdát, az elmúlt egy percben a szenegáliak nem találkoztak vele, a franciák hátul adogattak, egészen hátra kerül most Menyán kapushoz, Menyán kapus ballal íveli kicsit ívesen előre, aztán most már szenegáliak is közeli ismeretséget köttek a labdával, rég volt már ilyen, mint említettem, vagy másfél perce adogattak a franciák, úgyhogy most a szenegáliak próbálkozhatnak a jobb oldalon. Kicsit kocogós a dolog, ketten vannak azért szenegáliak a 16-oson belül, most már hárman vannak, a három szenegáli támadóra 4 védő vigyáz, de igazából még csak beadás közeli helyzetben sincsenek az afrikai csapat játékosai, na majd talán most jobb oldalról nem sikerül beadni, aztán most sikerült beadni, és lepattan az egyik francia játékos, Theo Hernándezről. Hát, hogy a kezéről pattant le, vagy a csípőjéről, azt nem tudom megmondani, de a szenegáli játékosok, mivel nem reklamáltak, véletlenül így a csípőjéről pattant le. Serki a csereként beállt, tehát még friss játékos próbálta felhozni a labdát, azonban szenegáliak megállították, aztán a Serki lelkesedését a többiek lehűtik. Ebben a melegben Tchouaméni kicsikét szórakozgat a labdával, és úgy vannak fel a franciák, hogy fusson Serki, ő még friss, aki már régen pályán van, az nem fut.
Olizé kapja meg a labdát, igen.
Elindítják Olizét a jobb oldalon.
És sem sikerült megszereznie, mert hogy Koulibaly odaérkezett, a rutinos védője a szenegáli válogatottnak, és csapatkapitánya is egyben. Rabiot egy rossz paszt választ, és akkor elindulhat most már a másik oldalon Szenegál. Na hát ők talán még akarnak valamit ettől a mérkőzéstől, hiába járunk a 95. percben, ott egy csel, egy gyönyörű csel, és egy lövés gól! Úgy tűnik, hogy egy 18 éves fiú szerzi meg Szenegál első gólját a világbajnokságon, mégpedig Mbappé az, aki gyönyörűen csinálta meg a cselt a 16-oson belül, és ellőtte jobb lábbal a labdát, majd ez pedig bekerült a kapuba. Hát gyönyörűen etette meg ott Teo Hernández, majd ezt követően a Csel után megtolta a labdát, és előtte jobb lábbal oldalról, hát ebben benne van azért Menyen is, hiába védett, vagy hiába próbált volna védeni, a kezéről úgy pattant a labda, hogy a hálóba vágódott, de hát mindenképpen itt a fiatal Csele játékos kell megdicsérni. Hát Didier Deschamps-nak nyilvánvalóan nem tetszik ez a szituáció, hogy azért még az utolsó percek bizony izgalmasak lehetnek itt a mérkőzésen, és hát egy 18 éves Paris Saint-Germain futbolista lőtte meg Szenegál gólját a világbajnokságon először.
Itt vissza kell vennünk a szóddal mérkőzést, a Nemzeti Sportrádióban tovább hallgathatják élőben. Én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
A sportvilágot hallották.